Kedves hallgatóink, a mai adással lezárul a Zsoltárokat magyarázó sorozatunk. Dezső Attila sátorai a újhelyi református lelkipásztortól ma a 150. Zsoltár magyarázatát hallják, a riporter Jászter Beáta.
Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan, dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával, dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvalával, dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral, minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat! Így szól a 150. Zsoltár, és milyen nagy kegyelme a Jóistennek, hogy az év kezdésekor értünk el az utolsó Zsoltárhoz, aminek a magyarázatát adjuk a kedves hallgatóknak, akik reméljük, hogy egész éven imádságos lélekkel kísértek minket. Hát milyen nagy dolog így kezdeni az évet, dicsérjétek az Urat! Mire hív minket ez a Zsoltár?
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Hát azt hiszem, hogy az első olvasatra is már nagyon világos, hogy mi az, amire felhív minket. Ez egy hallél Zsoltár, van benne egy különös szó, halleluja, ez az, amit mi ilyen örömöknek az idején szoktunk így felkiáltani, hogy halleluja, megvan, vagy sikerült, vagy valami. Hát ez a halleluja kifejezés, ugye szó szerint annyit jelent, hogy dicsérjétek az Urat. Ugye a hálalige az a dicsérni, a Jah az meg a Jahvének a rövidítése, az Úrnak a rövidítése. Szóval ez nem csak egy ilyen egyszerű szófordulat, amire hív ez a Zsoltár, hanem mondjam így, hogy nyitja is és zárja is ezt a szöveget. Így kezdődik, hogy dicsérjétek az Urat, és így fejeződik be, hogy dicsérjétek az Urat. Halleluja, halleluja. Hát a 150. Zsoltárban mondhatnám így is, hogy keretet kap. Ezáltal a két szó által mindaz, ami benne foglaltatik. A kezdettől a végig, mondhatom így is, és milyen érdekes, hogy Beáta, hogy mondta, hogy az év kezdetén rögtön ezzel vagyunk, és a Zsoltárnak meg a végén vagyunk, tehát, hogy kezdettől a végéig mégis azt tudjuk mondani, hogy Isten méltósága, Isten nagysága, az ő cselekedetei állnak a fókuszban. Éppen ezért az egész Zsoltárok könyvének, mondhatom így, hogy az összefoglalását is jelenti ez az egyetlen egy szó, amire hív itt bennünket ez a 150. Zsoltár, hogy dicsérjétek az Urat. A Heidelbergi K.T. különös szépséggel mondja el, hogy hát mi végre van teremtve az ember. És amikor az ember úgy felteszi, hogy mi a célja az életemnek, akkor olyan szépen elmondja, hogy az Isten az embert avégre teremtette, hogy az ember teremtő Istenét megismerve, őt szívéből szeresse, és vele örökké tartó boldogságba élvén őt dicsérje és magasztalja. Tehát tulajdonképpen a 150. Zsoltár visszahív bennünket ebbe a teremtettségi rendünkbe, emlékeztet bennünket, hogy embered nem azért vagy itt, hogy 63. diplomádat szerez, nem azért vagy, hogy itt még nagyobb házakat építs, hanem azért, hogy minden dolgodban dicsérd az Urat.
Hol dicsérjük az Istent? Most végig fogunk menni az összes kérdésen, ami ehhez a pársoros Zsoltárhoz kapcsolódik.
Rendben van. Hát hol dicsérjük az Urat? Ugye azt lehetne talán mondani, hogy ez a 150. Zsoltárnak itt rögtön az eleje, mintha egy ilyen hatalmas teret nyitna előttünk. Ugye, dicsérjétek Istent az ő szentélyében, aztán dicsérjétek hatalmának égboltján, égboltozatán. Ez a mondat, ez nem csak úgy a helyet jelöli meg innentől kezdve, hanem egyfajta ilyen látásmódot ad az ember számára, legalábbis az én olvasatomban. Ugye a szentély az arra emlékeztet, hogy az Isten dicsérete az egy odaszánt, elkülönített időben és hát egy elkülönített térben zajlik. Igaz? Mondjuk a templomban, az ő szentélyében, ott, ahol az ember, ugye mondhatom így is, hogy hát leteszi ezt a szürke hétköznapokat, a rohanást, és hát tudatosan belép az Isten jelenlétébe, és megszületik benne a hálának a hangja, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy itt vagyunk. Ugye a templom innentől kezdve azért, hogy a Zsoltár értelmében nem azért fontos, mert vannak gyönyörű falai, meg hogy még az őseink építették, meg nem tudom, hanem arra emlékeztet, hogy Istenhez tartozunk. akihez tartozik ez a templom, az ő szentélye. És a zsoltár azonban úgy tetszik nekem, hogy úgy nem zárja be, nem engedi, hogy bezáródjon az Isten dicsérete a szent falak közé, a templom falai közé, hanem az égboltot említi, és ezzel tulajdonképpen így kitárja a horizontot az ember előtt, és felemeli a tekintetünket. Ugye olyan sokszor jönnek az újhelyi templomba, megnézés, mondják, hogy annyira gyönyörű ez a templom. Hát még mennyivel lesz gyönyörűbb az a hatalmas nagy mennyei világ, aminek már temploma sincsen, mert az Úr lesz minden mindenekben. Tehát már most is, amikor kilépünk a templomból, akkor tudhatjuk azt, hogy ez egész teremtett világ, ez olyan, mint egy hatalmas nagy szentély, amiben benne lehetünk, és amiben minden mozzanatunkkal, vagy minden helyén tulajdonképpen dicsérhetjük az Urat. Tehát belegondolunk, akkor itt szinte minden, amit az Isten megteremtett, az ebbe a liturgikus térbe kerül bele, és minden az Urat dicsőíti. Ugye a csillagok rendje, a nappalok, az éjszakák váltakozása, ahogyan lüktet az életünk ezeknek a jeleknek a hatására. Szóval tulajdonképpen innentől kezdve az embernek a dicsérete az a teremtett világ dicséretének egyik hangja. Valahogy így tudnám ezt így megfogalmazni, hogy nem mi vagyunk azok, akik csak dicsérjük az Urat, hanem mi egy hang vagyunk ebben a hatalmas Isten magasztaló kórusból, és mégis hol? Tehát ez a hang, ez megszólalhat otthon, a családunkban, amikor este megtartjuk az áhítatunkat például, és hálát adunk a gyerekekkel, hogy na, miért benneteket a napban, miért adtok hálát. Vagy ahogyan a munkahelyünkön jelen vagyunk például, mert nem mindig csak szavakkal lehet dicsérni az Urat. Aztán, amit talán meg tudnék fogalmazni, hogy a dicséretnek a helye, az mindig ott van, így a zsoltár alapján is, így a kiszélesített nagy tér alapján, ahol az ember felismeri az Istennek a hatalmát és a jóságát. És ez annyira jó, hogy nem a körülményekre kell tehát akkor itt figyelnünk, hogy jaj, én most beteg vagyok, és én ebben a betegségben nem tudom az Urat magasztalni, hanem az Isten jelenlétére kell figyeljünk, és Isten jelen van a világban, betölti az egész világot, mindenhol ott van az ő lelke által. És innentől kezdve számomra az, hogy hol, ennek egy ilyen teológiai üzenete van, hogy ne szakítsuk szét a dicséretünket templomi dicséretre, meg templomon kívüli dicséretre, hanem ugye ez a bizonyos coram Deo vivendi, ez az Úr előtt lételünk legyen igaz ránk folyamatosan. Tehát aki megtanul a templomban dicsérni, az kint is észreveszi az Istennek a nagy dolgait. Szóval miért kell templomba járni, akkor most már ezért, hogy akkor felismerjük kint is, hogy Isten mindenhol jelen van, és hogy annyira csodálatos. Én azt gondolom, hogy így lesz a dicséretünk annak a nagy harmóniának a része, ami nem hibás, ami teljes egészében az Urat magasztalja. Jó, hogy ebbe belehív bennünket Isten itt ebben a 150. zsoltárban, meg így az év elején is, hogy akkor tudjátok, hogy akkor ez az éves programotok, hogy dicsérjétek az Urat.
A következő kérdés, amire itt van a konkrét válasz a zsoltárban, de ugye fel kell tennünk ezt a kérdést, miért dicsérjük az Urat?
Hát erre biztos rengeteg válaszunk van magunknak is. Én a magam részéről kapásból azt tudnám mondani, hogy azért dicsérem az Urat, mert az ő szent fiát, Jézus Krisztust értem, elküldte, annyira szeretett, hogy értem, őt a keresztre adta, hogy az én elveszett bűnbein, elveszett halálos állapotomból kimentsen és az örökké valóságba odavigyen. Tehát azt gondolom, 21. századi emberként nekünk már innét kell nézni, de ez a zsoltár azért még az Ószövetség idején van. Nagyon tömören mondja el, hogy miért dicsérjük az Urat. Ugye itt lehet olvasni, nem történeteket sorol fel, csupán kettő darab okot nevez meg, az Istennek a tetteit nevezi meg, meg az Istennek a nagyságát. Ezért a kettőért. Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Hát ez azt jelenti, hogy a dicséret alapja az, amit az Isten megtett. És a zsoltár ezeket olyan érdekes, nem részletezi, nem mondja el, hogy tudod, ő volt az, aki ezt meg azt tette, hanem én valahogy ezt így tudom mondani, hogy szerintem feltételezi, hogy az ember, a hívő ember ismeri az Istennek a dolgait, az Isten tetteit. Ott van mögötte, biztos vagyok benne, hogy a teremtésnek a csodája, az Egyiptomból való szabadulásnak a csodája, a megtartatásnak az egész története. A dicséret tehát, mondhatom így is, hogy egyrészről egyfajta ilyen szent emlékezés, visszanézés arra, amit az Isten már véghez vitt, és akkor ezt egészen személyesen az én életemre nézve, hogy lehet dicsérni őt a nagy tetteiért, hogy meggyógyítottál, Uram, hogy megsegítettél egy vizsgán, Uram, hogy nem tudom, pénzt adtál akkor, amikor a legnagyobb nehézségben voltunk, vagy olyan lehetőségeket nyitottál meg előttem, amiben soha nem lett volna részem, ha nem te vagy ott, Uram. Gyermeket adtál nekem, Uram, hogy unokát adhattál nekem, Uram. Nagy tettekért, hogy felismerhettem egy teológiai igazságot, egy hitbeli igazságot, ami alapján felszabadultam az én lelkiismeretemben, és gyógyult az én eddigi téves gondolkodásom, tehát nagyon sok mindenért lehet egészen személyesen. Szóval annyira jó, hogy a Zsoltár így nem ilyen érzéseket kér számon, hanem a valóságot nevezi meg, hogy tehát nézd meg, voltak időszakok, amikor azt mondták, hogy az ember csinált magának egy istent, és akkor ebben a kitalált vallásban próbál valahogy meglenni, de egy hívő ember az olyan jól látja azt, hogy hát ez a realitás, hát ez a valóság, hát annyi mindenre nem tud válaszolni az orvostudomány, nem tudnak a filozófusok, egy csomó mindent nem tudnak megmagyarázni, sem a szociológusok, sem a pszichológusok, ugye, de hanem egyszerűen azt mondják, hogy hát ez a jó Isten volt akkor. Isten volt az, aki ezt tette. Szóval a Zsoltár azért olyan jó, hogy nem áll meg annál, hogy úgy csak egyszerűen nézzük, hogy na mit ad az Isten, mert nagyon sokan csak azért szeretik az Isten, mert ad valamit. Egyszer egy ifjúsági találkozón megkérdezte tőlünk az evangelizátor, hogy szeretnétek-e az Istent akkor is, ha nem adna semmit. Na hát ott egy kicsit úgy ránk fagyott a mosoly, meg úgy bennünk szakadt a levegő, hogy hát tényleg mi mindig erre figyelünk, hogy ezt is adta, azt is adta, ugye most is, hogyha felsoroltam gyereket, adott, ezt adott, azt adott, tehát mindig ad valamit. De vajon szeretnénk-e az Istent valami másért is? És a Zsoltár arra is felhív, hogy dicsérjétek az ő fenséges nagyságáért is. Tehát ez már nem a tetteiről szól, hanem az Istennek a lényéről szól, hogy dicsérjétek őt azért, aki ő valójában. És hát ő akkor is dicséretre méltó, innentől kezdve a Zsoltár kijelentés alapján, ha nem ad semmit. Ő önmagában dicséretre méltó, és olyan jó, hogy ez az ő lénye, ez nem változik. Ugye ismerjük a kijelentést, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, tehát akkor is ugyanaz az a Jézus, ha én mondjuk más gondolok róla, akkor is ugyanaz a Jézus, hogyha az életnek egy próbásabb időszakát éljük meg, akkor is, hogyha kicsúszik a lábunk alul a talaj, ő akkor is ugyanaz az Isten, ugyanúgy méltó az imádatra és a dicséretre. Ezt Zsoltár innentől kezdve én úgy érzem, hogy megtanít különbséget tenni ajándék és ajándékozó között. És persze nagyon fontos az, hogy ajándékaink vannak. Itt lehet gondolni a lelki ajándékokra és a karizmákra is az egyházban, de nagyon fontos az, hogy fontosabb az ajándékozó, ő a lényeg. Ő a lényeg, aki ezt adja, és éppen ezért szabad őt emiatt is magasztalni. És hát nagyon fontos az is, hogy azért azzal, hogy én dicsérem az Istent, ez nem elemeznem kell őt, hogy akkor ő ilyen, meg olyan, meg csak el kell ismernem, hogy fenséges vagy, dicsőséges vagy, szent vagy, Uram, méltó vagy az imádatra, te vagy a kezdet és a vég, dicsőséges úr vagy, szabadító vagy, nem tudom, tehát mindent elmondhatok neki, az, aki ő, hogy te magad vagy a szeretet, te vagy a gyógyulásom, mindenem, ami aki vagy. Szóval, hogy a 150. Zsoltár, mondjam így, hogy a valóságba hív bele bennünket, az Isten valóságába és az Isten e világban végbevitt nagy tetteinek a valóságába. Ezért és csak ezért hangozhat fel újra az, hogy halleluja, dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Urat.
Másik fontos kérdéshez érkeztünk, hogyan dicsérjük Istent? Ugye már több Zsoltár kapcsán hallottunk a gyönyörű ószövetségi templomi zenekarokról. Mm-hmm. Volt, hogy még a hangszerekkel is külön foglalkoztunk, az énekmondókkal is külön foglalkoztunk. Hát itt is gyönyörű a felsorolás.
Igen, és én nagyon örülök Beátának most, hogy ezt úgy rákérdezett, meg ahogyan így visszautalt a korábbiakra, mert ugye ott úgy mindig egy-egy hangszerrel foglalkozgattunk, a gittittel és minden egyéb dologgal, De itt az, hogy hogyan dicsérjük az Urat, én azt gondolom, hogy itt a felsorolt hangszerek mögött azért egy kibontakozó teológia van. De nem biztos, hogy jól gondolom, én így látom. Szóval ez a Zsoltár nem arra hív, hogy akkor most ilyen imádságot mondjatok, meg olyan, nem tudom, éneket mondjatok, meg stb., hanem azt mondja, hogy dicsérjétek őt kürtzengéssel. Na hát aki már hallott kürtzengést, az tudja, hogy hát ez egy hangos dolog, és én valahogy inkább e felé indulnék el, hogy hallhatóan dicsérjétek az Istent, nem elrejtve. Olyan hangos ez a világ, annyi mindent megpróbálnak így elnémítani ezek a hangoskodók, és hát miért ne harsogják túl a keresztények az Isten magasztalásával ezeket a dolgokat. Én úgy, mindig úgy eszembe jutnak ezek a mártírok az ókorban, hogy ahogy, ha valaki már volt állatkertben, az is, hogy elordította magát egy oroszlán, akkor az azért tudja, hogy azért ez egy ugyan az emberbe úgy ma lelket is megremegteti. És ők pedig a himnuszokkal, mondjam így, hogy próbálták túlharsogni az ijesztő hangokat, a félelmetes hangokat, hogy micsoda nagy teológia van ebben, amivel úgy nem nagyon szoktunk foglalkozni. Szóval számomra a kürtzengés az azt jelenti, hogy a dicséretnek hangja van, ami betölti a teret, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ami úgy megszólít. Aztán húros hangszereket említ itt, ugye? Azért egy húros hangszeren zenélni, hát az nem egy egyszerű dolog, én csak csellózom, de hát valami retetes nehéz a fekvésváltás, nekem legalábbis, nem tudom hány dologra kell figyelni, hogy akkor a strichek, a vonások azok milyenek, de közben a húrátmenetre kell figyelni, és nem tudom, és még mellette van egy tempó, meg mellette van, hát szólna, nagyon-nagyon nehéz. De amikor megszólal egy szimfonikus zenekar, és mondjuk akár benne egy csomó húros hangszer, vonós hangszer, bármi, akkor ezek mind-mind azt mutatják, hogy átgondoltan, tanult formában is lehet előadni valamit. És most, hogy a nagy hangos hang után, hogy a dicséret az hangos, erre azt tudnám mondani, hogy a dicséret az egy tanult forma is lehet. Egy tanult forma, egy rendezett, átgondolt forma. Úgy szeretem az újhelyi gyülekezetben, amikor az ima szolgálatosok, az ima órára jövő testvérek jönnek, és imádkozunk a betegeinkért, a gyülekezetért, és mindenért, akkor vannak olyan testvérek, akik már úgy készülnek lélekben, hogy otthon megírják, és van nekik egy kis füzetkéjük, amiben olyan gyönyörűen, veretesen meg tudják fogadni, mert úgy spontán nem jön, de át tudják gondolni, és akkor itt-ott azért felfedezek egy Szikszai György féle imádságos könyvből való mozzanatot, amott egy Zsoltárt fedezek fel, vagy amerre Jézus Krisztussal hogyan imádkozott. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor a húros dolgokról van szó itt a Zsoltárban, akkor itt erről az összehangoltságról próbál beszélni a Zsoltáros, hogy így, ilyen összehangoltan is magasztaljátok az Urat. Aztán beszél dobról meg táncról is, és nekem ez külön tetszik. Mert innentől kezdve a dicséretbe belevonja az egész testünket, a mozdulatainkat. Nagyon sokan már nem tudják, hogy mi reformátusok miért állunk fel, miért van fennálló imádság, vagy miért kulcsoljuk össze a kezünket. Ezek mind-mind olyan cselekedetek, amik azt mutatják, hogy én a mindenható Isten elé álltam. Az Uraknak az Ura elé álltam, és ott fedetlenül állok, és ott vesémig lát, és minden egyéb. Újhelyben ugye a Petőfi Sándor Református Általános Iskola egyesült a Bokréta Alapfokú Művészeti Iskolával, és most már Bokréta Református Alapfokú Művészeti Iskola a neve, és a karácsonyi ünnepi istentiszteletünkben, a szentesti istentiszteletben a bokrétás néptáncosok is előadtak valamit a templomban. És annyira szép volt, hogy a templomnak a méltóságához nem csárdást jártak, nem tudom, hanem egyet jobbra, egyet balra, egyet jobbra, egyet balra. Tehát, hogy a népi mozdulataink, a tánc mozdulataink is minden visszaadta azt, hogy igen, hát itt senki nincs kizárva az Isten imádatából, csak azért menni, tehát nem, ott kell, hogy legyen. A 150. Zsoltár itt pontosan erre akar utalni, én azt gondolom, és a dob, hát én fiatal koromból emlékszem rá, hogy volt egy lelkipásztor, aki azt mondta, mondta, hogy a dob az az ördög szabályos szívverése, és akkor úgy, ledöbbentünk, és akkor hát emlékszem, utána úgy egymásnak irogattunk így ilyen leveleket, meg minden, hogy de hát figyelj már, hát a 150. Zsoltárban is ott van, hogy dobbal, meg akkor hány helyen ott van a Bibliában, hogy dobbal, hogy ennek van az imádatnak, a dicséretnek, van egy ritmusa, és akkor itt a ritmust azt én nem csak arra gondolom, hogy 4/4-es vagy 3/4-es, hanem hogy reggel is imádhatom meg, este is imádhatom, hó elején is imádhatom, és hó végén is, és az ünnepek ritmusában is imádhatom az Istent. Szóval számomra a dob az nem feltétlenül ezt a tum-tum-tum-tumot jelenti, hanem azt, hogy egy periódikusan is van alkalmunk erre. Szóval olyan döbbenetes, hogy aztán itt vannak ezek a fuvolák és ezek a cintányérok. Azt gondolom, hogy itt pedig a dicséretnek a gazdagságának a kifejeződéseit mutatják, hogy nem egyetlen hang, nem egyetlen mód felel meg annak, hogy na most így dicsérjük az Urat, hanem a dicséret az sokszínű, és mégis egy irányba tart. Úgyhogy én valahogy így látom, de nem muszáj velem egyetérteni, de én valahogy így látom, hogy ez a felsorolás ez nem technikai útmutató, hanem egy teológiai üzenet, hogy amit az ember kapott, az mind megszólalhat az Isten felé. És innentől kezdve nem a hangszer a lényeg, hanem az odafordulás. És az is úgy megragadhat bennünket ebben a Zsoltárban, hogy figyeljük, hogy a hangzása egyre fokozódik, egyre erősödik ennek az éneklésnek, ugye, mint hogyha azt mondaná, hogy teljesedjetek ki ebben az Isten imádatában, hogy nem kell visszafogottnak lenned, hát pont, ha valamiben, akkor az Isten imádatában, az Isten dicséretében ne legyél már visszafogott. Tehát tessék, ez a lényedből fakadjon, belülről, ami jön, azt mind-mind mondhatod, és akkor a dicséret be fogja tölteni azt a liturgikus teret. A családodat, a munkahelyedet, a templomodat, az egész teremtett világot, amire elhívott az Isten. Én így látom.
Az egész Zsoltárnak a savát borsát összegző kérdés, a legrövidebb kérdés a végére került, hogy ki dicséri az Urat.
Igen, hát az utolsó verszaka, amit most beállta, amire így utal, hogy minden lélek dicséri az Urat. Ugye ez a... Nekem megint csak ott van, hogy ez nem egy ilyen költői kép innentől kezdve, hanem egy gyakorlati útmutató a mindennapjainknak a számára. Hát itt tulajdonképpen ugye nem a nefes, hanem a nösamá az, amit szerepel, tehát mindenki, aki lélegzetet vesz, vagy nem is tudom, hogy kezd lefordítani. Tehát minden lélegzet, minden perc, amikor élünk, az lehetőség arra, hogy az Istennek adjunk hálát, hogy őt magasztaljuk, vagy őt hívjuk segítségül. Szóval nem kell várnunk az ünnepi alkalmakra, hogy jaj, még hol lesz még itt a böjtfő, amikor megyek majd úrvacsorázni, jaj, addig mit csináljuk? Hát lehet dicsérni. Nem kell különleges helyzetekre várni, hogy jaj, akkor vasárnap majd megyek a templomon, de hát még van azon kívül 6 nap. És a minden napban 24 óra, és akkor ezeket nem sorolom, mert nem is tudom kiszámolni, hogy hány másodpercünk van, meg hány lélegzetvételünk van egy nap, de hogy ezek mind-mind beépülhetnek a mi egyszerű életünkbe is, akár a reggeli felkelés első lélegzetvételével elmondhatom, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy virasztottál, hogy megtartottál, óvj meg ma is szent kezeddel, ugye? Ismerjük ezt a kis versikét. Vagy minden étkezés. Ez is egy ilyen periódikus, ugye a dobra, ha emlékszünk, akkor megint itt van, hogy meghajthatom a fejemet, akkor is, hogyha ez olyan ciki esetleg. Amikor a lányom picike volt, és ahogy elkezdett beszélni, már kezdtük neki mondani az asztali áldást, hogy akkor ezt így imádkozzuk, úgy imádkozzuk, és el voltunk egy étteremben. Hát rettenetesen tele volt az étterem, alig lehetett megmozdulni, itt alig találtak nekünk asztalt, de hát leültünk nagy nehezen, és kihozták az ételt, és nagy nevetések, meg kiabálások közepén elkezdtünk imádkozni, és ugye, hát mi a feleségemmel azért óvatosabbak voltunk, hogy nem, a gyerek elkezdte mondani, hogy jövel Jézus, légy itt vélünk, és abban a pillanatban elcsendesedett az egész étterem, mindenki ránk nézett, végfutott rajtunk egy ilyen hőhullám, hogy te jó Isten, akkor most mindenki látott, hallotta, és aztán utána azt tudtuk mondani, hogy olyan nagy dolgot tanultunk meg ettől a gyerektől, kis 3 évestől, hogy nem szégyellem a Krisztusnak az evangéliumát, hogy Isten nem rejtegetni való dolog az életünkben, akkor sem, hogyha hitetlenek vesznek bennünket körül. Tehát az étkezés is lehet egy ilyen dolog, vagy minden munkaóránk, beszélgetésünknek a fő mondani valója lehet maga Isten, tudatosan az ő dicsőségére. Mondjam így, hogy végezhetjük ezeket. Nem kell demagóg módon, tehát nem kell mindig mindenbe belevinni az Isten, de nagyon sokszor van lelkigondozói beszélgetésem emberekkel, és érzem, hogy mikor lehet már úgy beszélni az Isten dolgairól, de nagyon sokszor a jelenlétemmel, az értékrendemmel, a ráfigyelésemmel tudom közelebb segíteni őt az Istenhez. Ez is az Istent magasztalja, úgy, hogy ki sem mondtam az Úrnak a nevét. Tehát az, hogy minden lélek dicsérje az Urat, számomra ez azt is jelenti, hogy a gyenge, a bizonytalan, a fáradt, a szenvedő ember is dicsérje az Urat. A síró ember is dicsérje az Urat. Az üldöztetés alatt lévő ember is dicsérje az Urat. Meg a lottó ötösének örülő ember is dicsérje az Urat, és mindenki, aki bármire is eljutott, minden lélegzetet vevő ember. És olyan jó, hogy ez nem teljesítmény, nem a hang vagy a forma számít, hanem az Istenre irányuló szív. Még a csendes imában is, amikor még szavaim sincsenek. Vannak az ima közösségeinkben is olyan emberek, akár a keddi imaórában is, akik eljönnek, ott vannak, hangosan nem imádkozik, de tudom, hogy a szívében imádkozik, és fontosnak tartja, és hogy ki nem hagyna egy alkalmat sem, mert ő itt akar lenni, és legalább az ámenben közösséget vállal, és közül elmondja a saját maga dolgait is. Szóval a Zsoltárnak mondjam így, hogy ez a hangszer listája, ez is, hogy amit az előbb is beszéltünk, a kürt, a lant, a dob, a fuvola, meg a tánc, ez azt mutatja nekem, hogy mindenki. Mert van, aki ebben jó, van, aki abban jó, van, akinek ez a fontos, van, akinek a másik, és hogyha éneklünk, ha imádkozunk, hogyha jót teszünk, hogyha ha örülünk, akkor ezek a mind az életnek azok az apró hangjai, még szavak nélkül is apró hangjai lehetnek úgy az Isten felé, és elmondhatjuk ezeket a dolgokat. Én azt tanulom meg ebből a Zsoltárból, hogy ez a hívás, ez egy radikális hívás. Minden lélegzet, minden perc lehet az Isten dicsőségére, és bármilyen körülmények között képesek vagyunk rá. És hogyha ezt a tudatot így magunkkal tudjuk vinni a napunkban, akkor az életünknek a legapróbb gesztusai is felhangozhatnak, hogy az Isten dicsőségére. Szóval kicsoda, mindenki, aki csak levegőt vesz. Én ezt gondolom.
Miért éppen ez az utolsó Zsoltár, a Zsoltárok könyvének, miért ez a legutolsó imádsága?
Fú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából nem tudom, hogy miért ez a 150. Zsoltár lett a vége. Van egy elképzelésem, ezt szívesen megosztom, ha gondolja Beáta. Én azt gondolom, hogy ez a, minthogyha a könyv minden tapasztalata és tanítása ide futna bele ebbe a 150. Zsoltárba, hogy ugye az egész év során láttuk a Zsoltárokban a fájdalmat, a kétségbeesést, a küzdelmeket, az örömöket, a különféle próbákat, a hálaadásnak a pillanatait, az utonlételnek a nagy dolgait, a halál vesztesége miatt érzett gyászt és társait. Tehát mindegyik egy-egy Zsoltár egy-egy élethelyzetet mutatott be, ahol az ember Istenhez tudott fordulni. És most így a végén, itt ebben a 150. Zsoltárban azt mondja, hogy hát minden lélek, a minden élethelyzetben lévő lélek, talán így tudom mondani, hogy minden út, minden tapasztalat, és minden ilyen imádságot végső soron jusson el az Istenhez. Tehát a Zsoltár első és utolsó szava, ez hogy halleluja, ez hogy dicsérjétek az Urat, ez ugye az egész Zsoltárok könyvét átfogja. Én így gondolom, így látom. És a gyakorlati üzenete innentől kezdve az én számomra az, hogy minden, amit tanultam a Zsoltárok könyvéből, az belevihető a dicséretbe. Valahol ott kéne, abba kellene torkollania a dicséretbe. Az örömömet is oda lehet vinnem az Istenhez, a bánatomat, a félelmemet, ugye beszéltünk a félelemről is, vagy az emberek miatti sok keserűség és nyomorúság, a hála, ez mindegyik válhat az Isten felé forduló hangá, mozdulattá, lélegzetté. Szóval a korábbi zsoltároknak az útmutatásai, én azt gondolom, itt ebben a 150-ben teljesednek ki. Akár a bizalomról beszélek, vagy a bűnbánatról beszélek, vagy az örömről beszélek. Ez tulajdonképpen a dicséretbe fog torkolani. Én így tapasztalom, így élem, és hát én ezt kívánom, hogy így éljék meg a testvérek is, mert azt hiszem, hogy csak így van értelme azt boncolgatni, hogy dicsérjétek az Urat.
Én a hallgatók nevében is szeretném megköszönni ezt az elmúlt egy évet, ahogy két hetente végig imádkoztuk, végig magyarázta nagy tiszteletű úr a zsoltárokat. Nem fejezzük még be, mert két hét múlva lesz egy lezáró beszélgetés, amiben egy kicsit az eszenciáját adjuk ennek az elmúlt egy évnek, és azt is el fogjuk mondani, hogy mire készülünk a 2026-os esztendőben, ami ugye milyen csodálatos a református egyházban az imádság éve lesz.
Hát én nagyon köszönöm én is, hogy rám esett a választás itt egyáltalán a zsoltárok könyvével kapcsolatosan. Nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptam az év során, amit szeretnék megköszönni lelkipásztor kollégáknak, hallgatóknak, presbiter testvéreknek, gyülekezeti tagoknak. Tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon sok felől hallgatták az interneten, követték a magyarázatokat. Méltatlanul köszönöm meg, hiszen azért, ha bárki bármit is kapott, akkor az nem tőlem volt, hanem az Istentől, és én csak remélem, hogy maradandó lelki áldásokat sikerült ezen keresztül kapniuk, és talán a legfontosabb az, hogy minden egyes zsoltárnál igyekeztünk arra, hogy ne maradjunk az Ószövetség talaján, mert mi már az Új Szövetség emberei vagyunk, akik a megváltó Krisztusba kapaszkodunk, és általa van örök életünk, bemenetelünk az Isten mennyei országába, de olyan jó, hogy ezek a zsoltárok így előre mutattak az Úrra is. És hát, hogyha itt a 150. zsoltárnak ezt az Isten dicsérő, Isten magasztaló részét venném még, akkor talán mindenképpen azt mondanám, hogy leginkább és legteljesebben maga az Úr Jézus Krisztus dicséri az Atyát. És hogyha mi elfogadjuk Krisztust, befogadjuk a szívünkbe, akkor leszünk képesek minden lélegzetvételünkkel olyan fedhetetlenül magasztalni és dicsérni az Istent, mert akkor már nem mi dicsérjük, hanem a bennünk lakozó Krisztus dicséri az Atyát a Szentlélek által. Én ezekkel a szavakkal zárnám ezt az évet, és én meg köszönöm Beátának ezeket a sokszor nagyon meredek kérdéseket, és azt, hogy látszik, hogy olvasta a dolgokat, utána nézett. Hálás vagyok érte, köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, a mai adással lezárult a zsoltárokat magyarázó sorozatunk. Dezső Attila sátorai a újhelyi református lelkipásztortól a 150. zsoltár magyarázatát hallották. A riporter Jeszter Beáta volt.